Mert írtam néhány verset, amit megjelentettem, kinéztem egy folyóiratot, olvasgattam, járattam magamnak néhány folyóiratot, néztem, hogy melyik lett a legjobb, hova kéne adni, vagy melyik az, amiből megbízom. És akkor teljesen, és az alatt néhány verseton keresztül megkeresett, hogy mennyibe lenne egy kötetre való ilyen versen, akkor kiadják. Teljesen paf voltam, eszembe se jutott ilyesmi publikálásra, és csak azért, mert láttam, hogy a néhányan. És senkivel nem voltam ilyen kapcsolatban, hogy tudtam volna, hogy mit kell csinálni. És akkor leadtam az anyagot, és ott állt évekig a Devon kiadónál, mert hát ugye felajánlották, de hát ez általában materiális dolgoktól és pénztől, azt viszont senkitől nem kaptak. És akkor váratlanul, mint amin évek után kaptak pénzt, és akkor szóltak, hogy na most akkor jó lenne valami végső változatot villámgyorsan leadni, és akkor az lesz a kötet. És én mondom, teljesen gyakorlatlan voltam, és arra gondoltam, hogy nem beszéltem meg senkivel, és a Te van kiadó, meg hát szóval nem igazából akart hozzányúlni a szövegemhez. Tehát ők nem nagyon mentek, tehát nem szerkesztőként fogták föl, hogyha leadod a szövegeket, akármilyen szerkesztőségben, akkor van egy hivatalos szerkesztő, aki, hanem ott is nem figyelmeztetett, hogy de mondjuk ezek az ember azt mondja, hogy nagyon jó ezek benne vannak.
Ja, most nem volt bekapcsolva eddig, most bekapcsoltam.
Szóval ez egy olyan fordítás, ami nem műfordításra készült. Most nagyon érdekes, hogy számomra a többi műfordítás, ami legalább egy fél tucat, az sokkal kevésbé megfejtett és sokkal távolabb. Ez egy spontán dolog, ez a kalligráfiákhoz készült illusztráció. És ezért választottam ezt a fordítást. Ezt éreztem legközelebb a saját világomhoz. És hát a mottóról, ha már mottónál kezdtük, akkor nagyon sok mottója volt a kötetemnek, ami megvilágította volna, hogy mi ez a jelzések, vagy hogy egyáltalán el lehessen indulni, vagy honnan jövök én. Csak ez úgy működik, egy kötet összeállításakor, hogy az ember odaadott rengeteg mottót, meg magyarázna, meg szeretné, hogyha az emberek megértenék, akik olvassák. Aztán eltelik egy kis idő, és akkor kezd az ember úgy érezni, hogy ettől nagyon didaktikussá válik a dolog. Hogy mit adok én mankókat, hát aztán mindenki értelmezze úgy, ahogy ő akarja. És akkor így ezeket a mottókat elhagytam, és tulajdonképpen az egész jelzések dolog, az egy Herakleitosz idézetből fakad, amit szerintem majdnem mindenki ismer, az a bizonyos delfoi józsdára vonatkozó passzus. Az Úr semmit nem mond ki, semmit sem rejt el, hanem jelez. Az Úr, aki delfoi józsdára. Na most ez egy ilyen kulcsmondat, viszont annyira evidens, hogy az ember ezt oda napkezik, mint egy ilyen kötetnyitás, az akkor kész. Utána akkor most minek vannak a versek, vagy mi ez, nem lehet lépni. A hölderlő viszont egy nagyon jó kiinduló pont. Ugyanakkor, mint a jelzésekről beszél a Michel Foucault, a Paracelsus nyomán, aki azt mondja, hogy tehát a természetben például megtaláljuk a jelzéseket abban, hogy a szemvidító fű, aminek a nevéből benne van az, hogy szemvidító, az jó a szembajokra. Tehát ezek a jelzések teljesen ilyen, tehát nem annyira elvon, mint amit én csinálok belőle, viszont ha elhagyom ezeket az idézeteket, mottókat, akkor sokkal nehezebb lesz megfejteni. És mondjuk ezért sajnáltam egy picit az Attilát, átérezve az ő bajait, mivel én is voltam hasonló szituációban, hogy fogja tudni ezt felfejteni, vagy megnyílnak-e neki ezek a versek. És ugyanezen megfontolás alapján például a kötetben találhatók nagyon rövid versek, amik tipográfiailag eltérnek a többitől, ők csorosak és ferdé vannak szedve. Nem tudom vizuálisan, esetleg nem láttátok. számomra nagyon fontos, szóval azt gondolom, hogy mondjuk Mallarmé óta evidens, hogy a tipográfia, tehát hogy mondjuk egy költő ott csinálja meg, tehát avatra ide vagy oda, nagyon fontos. És szóval vannak, akik szövegre veszik a saját költeményeiket, vagy ilyen szövegrészleteiket, viszont van, aki nagyon figyel arra, hogy ez hogy jelent meg vizuálisan. Na most, amikor ezeket írtam, akkor ezeknek volt színe, ezeknek a verseknek, ezeknek a rövideknek, és ugyanez volt a bajom, tehát mindenhol megvolt, ezek mitológiai átiratok, és mindenhol megvolt a címbe az a konkrét utalás, hogy hova kell nyúlni, Apolló lantja, vagy bármi. Amit viszont megint úgy éreztem, hogy túl konkrét. Szóval, hogy miért kéne ahhoz, hogy mondjuk egy természeti képnek, amit én kiveszek egy mítoszból, biztosan ott lenni. Még így, amikor leveszem, akkor például nagyon sokan azt gondolták, hogy ezek ilyen haikuk. Tehát ilyen szabálytalan, és fölrúgom a szabályokat, és akkor európai módon írom a haikukat. Ami egy fajta értelmezés volt. Viszont azt gondolom, hogy tágabb lett azzal, hogy elhagytam ezeket a tünetet és mottókat. Beszéljek, azt kérdezem.
Azt kell mondanám közben, hogy ha egyszer... Tehát én valóban, amikor tényleg a kortának hívják az olvasót, lehet tenni olvasó, a tudósvilág olvasója, az ember szintén a kortának, hogy megpróbál olvasni, hogy mindent, hogy nem tudja feltörni. Ezért szintén voltam kottaolvasásnak elemezni azt a tevékenységet, amit én elvégzek mondjuk a közelségben. És hát az első kötetetben például igen sok segítséget ad az olvasásnak. Hát igen. A megközelítésnél szinte odadott szinte a kulcsot is, hogy ezzel a kulcsal menj az ajtón, és így olvassál engem. Ebben a második kötetben itt van ez a hölderén, motorkérdésén, amelyel már szinte visszavonod az első kötetben a nagy segítséget, és egy icipicit próbálsz megtájékozódni, vagy tájékoztatni egyáltalán. Ugyanakkor, mivel feltörhetetlen, vagy feltörhetetlen szövegekkel van nekem dolgom, vagy feltörhetetlennek tűnő szövegekkel állok szemben, mégis csak van egyfajta listát, van egyfajta kettőség benne, hogy ezt műveled, ezt csinálod, nem csak azt hozzá valamiféle segítség. Szóval, hogy mennyire fontos az, hogy ez a segítség ne legyen, ezzel a segítséggel olvasom az ember, vagy pedig tényleg álljon meg is a dolgozni. És keresem meg magának a kicsit.
Az első kötetemben nagyon sok mindent bánok. Szóval kihúzni nagyon sok, főleg mottót, meg ilyesmilyen támpontokat, ami valóban szóval túl sok, és ez a gyakorlatlanság. Tehát az, hogy egyszer csak jön egy ajánlat, hogy akkor add le a kötetedet, és akkor kiadják. És az ember nem tud semmit, hogy mi, hogy működik. Hogy... És akkor legnagyobb meglepetéssel leadod, és úgy megjelenik. Szóval amikor meg kijön, akkor már látja az ember, és eltelik egy kis idő, hogy bizony-bizony egy-két dolgot azért el kellett hatékolni. És azt gondolom, hogy például a második kötetemnél egyáltalán nem baj az, hogyha mondjuk, ha mondjuk nem vagyok érthető, én nem hiszem, hogy mint egy versnek érthetőnek kéne lenni. Tehát élvezhetőnek, érzékelhetőnek kell lennie. Az nem baj, ha közben valaki érti is. Tehát, hogyha valaki megtalálja a kulcsot, mert nyilván tehát ez néhány száz éve körülbelül már nem probléma, hogy most akkor érthető legyen a nézete a költéset, mert szóval bárkit hozhatnám példának, aki... És hát ha fontos, ha megérinti az embert, akkor úgyis együtt él vele, meg olvasgatja. Én eleve úgy írtam mondjuk ezt a második kötetemet, hogy ne egyszerű olvasásra van, szóval ha lehet, akkor... Szóval, hogy működjön, és lassan kezd kinyílni. És kinyílik, biztos, hogy kinyílik. Tehát elég sokat dekáztam azon, hogy mit hagyjak, mit ne, és hogyan csinálnám. És és tettem jól néhány kísérletet arra, hogy ki hogy reagált, hogy különböző emberek mit lépnek rá, és nekem ehhez képest mi a szándékom, amit egy olvasónak nem kell tudni. Ha lehet, akkor hasonl rá, érintse meg, és kezdjen el működni. Ezek valahol a számomra, mivel hogy a kötet is kevés verset, rövidet tartalmaz, ezek inkább egy picit ilyen nagyképűen meditációs verse. És azt gondolom, hogy aki nem ír meg az első oldalakról, és az első olvasattól nem riad meg, akkor annak előbb-utóbb meg fognak élni. A kérdésedre válaszolva, vagy azon tovább lépve, azt hiszem, hogy mondjuk ennek az első két kötetnek a megnyílása, akkor lesz evidens, amikor megjelenik a harmadik, és kiderül, hogy ezek összefüggő dolgok. És akkor sok rejtély megoldódik, ami hát itt csak ilyen lebegés meg. És ugyanakkor itt ezekkel ez is volt a szándékom, hogy ezekben ez történjen meg, és csak ennyi.
Akkor jelent így ezt a három értéket, engednek ezt a három értéket, mert mindig jövünk egy kicsit le. Viszont akkor menjünk az első kötethez egy kicsit, és hol hozzák a valószínűleg az utolsó, amely megpróbálja elmondani a dolgokat.
Hát ez kihúztam volna azért.
Igen, tehát ez az ami valóban függelőként, de bent van. Jó? Tehát ez az utolsó helyett a Lindalosi naplóban. Ez a könyv napló. Zuhanások és levegések történetével. Egy naplóban, amiben minden megtörténhet. Nem történik semmi. Hosszabb, rövidebb, ciklusok, mitológikus lapjaink Dédalosszal is fiával. Van egy Dédalosszi oldala az eseknek, imaginál személyekkel, akik lejegyzik, lejegyezhetik azt a bizonyos másik oldalt, az ikonoszit. A lebegés és a zuhanás oldalát, a történetük, amiből beszélni lehet. Képzelt tragikumokról persze, hiszen a tenger válaszaival a kettős oldal hárommal egészít. De Dédalosz szemével nézni a világra, megnyerni történetét, többet jelent és kevesebbet is költői szemlélődésnél. Itt és most belátható tévidőről van szó. Egy kötetnyilásban. A Dédaloszi feladat mindig azonban. Húzzunk egy falat, egy csiga tekerményén keresztül. Ez nem csak rejtvény, hanem technikai próbaképen is. Az ötletszerű megoldás, fogunk a falába egy hangot, megvalósítható. Azonban minden további megoldási kísérlet ennek a variálása lenne. A valóság variálása, a képzelet játéka.
Nem hagyjuk. Nem, hát szóval én ehhez nem tudok most segíteni hozzá, hogy ha van valami konkrét dolog. Szóval, tehát amit előbb mondtam, hogy ez akkor fog kinyílni, például ez a bizonyos csigás játék, meg hogy... Tehát eleve feltételezem azt, tehát arra játszok a versenyben, hogy olyan mitológiai témákhoz nyúlok hozzá, amit alapszinten mindenki ismer. Ez azért jó, mert nem kell egy csomó mindent elmondanom. Szóval én nem szeretek sokat beszélni, és főleg írni meg sokat, aztán végképp nem. Na most ezért van a mitológia, amiben egy csomó minden már megtörtént, ami úgy van, amit ismertek a mitológiai olvasókönyvekből, lexikonokból, stb. Na most ezeket már nem kell még egyszer elmondani. Az első kötetemben eleve arra a szintre játszottam rá, mondjuk ilyen lelki-szellemi síkon, hogy van egy történet, ami ismert. És erre a történetre ráírhatom a saját történetemet, amit azonosnak értem mondjuk ezzel a Daidalosz-Ikaroszi témával, és már nem kell újra elmondanom didaktikusan, hogy most akkor mi történt, hogy apafia, meg betül, meg lezuhan, stb. Hanem, hogy mondjuk megírom a saját verziómat, és mondjuk ehhez olyan arcszíneket választok, amiket történetesen az Ovidius egyik fordításából szedtem, szintén abból a fordításból, ami legjobban tetszett nekem, és legközelebb látom. amit hogyha mondjuk a, is alcímekként adta meg a versenyben el, ami mint egy ilyen történet száll, szépen végigvisz, hogy itt arra a mitológiáról van szó, hogy Daidalos és Ikarosz. És akkor, hogyha valaki ezeket az alcímeket összeolvassa, akkor kijön belőle az Ovidiusnak a verse. Tehát amit aztán mindenki, amit aztán visszaolvasunk mai mitológiaként. És a többi aztán az erre való rétegzettség, hogy, hogy van az, hogy én beszélek, mondjuk mint Daidalos, és akkor megírom a saját zuhanás élményeimet, vagy a problémáimat, stb. És akkor utána előjön belőlem az a bölcs másik, én, aki ilyenkor hallgat és figyel, hogy mit csinál a szerencsétlen, aki írja a sorokat, aki mondjuk számomra a Daidalos, aki egyszerre apa vagy mester. És számomra ez valahol nagyon közel van. És akkor megírja a saját verzióját, hogy ő hogy látja ezt az egészet, és hogy ő neki mondjuk milyen elveszteni a fiát, szóval látni a zuhanást. És amikor ide eljutottam, akkor arra gondoltam, hogy ez nem elég, szóval valahogy ez két pólus, és van valami külső pont, ahonnan ezt az egészet még látni lehet. És akkor ezt az ember akár isteninek, tehát ez behet, és itt bármiféle görög vagy római isten, Poszeidontól kezdve bármit megtehet. Én azt mondom, hogy mondjuk evidensebb, hogyha ez a tenger. És akkor megírni egy harmadik rész a tenger szempontjából. Szóval itt, ez végül is ilyen egyszerű, és akkor amire itt utalok, itt a végén ez a bizonyos történeti szál, meg ez a feladvány, amit a Daidalos kapott. Szóval itt még nem sejtettem, hogy az lesz a további időút. De ezt a feladatot például a Daidalos már Szicíliában oldja meg. Tehát miután lezuhan Ikarosz a tengerbe, ő Szicíliába jön partot. És teljesen véletlenül mindenféle tervezettség nélkül a következő kötetem az az lett, hogy miért Szicília. Szóval, és akkor de ez spontán módon, tehát semmiképpen nem akartam kapcsolódni az előző kötetemhez és mindenféle dolgot. Egészen más utakon indultam el Szicíliába, és kiderült, hogy nem menekülhetek, szóval ez az a hely, ahol ez a történet folytatódik. És akkor ezt elkezdtem írni évekkel ezelőtt, és bizonyos kéziratomat nagyon sok trauma érte, tehát mit tudom én, az egyszeri változatot ellopták egy postaládából, ahol bedobtam, hogy tegyék ki számítógépen az egészet, és az egyszeri változat volt, és a kézirat eltűnik, és meg sem is jön, és nincs ebben. És akkor elkezdek görcsölni, hogy most akkor ilyenkor mi van. És akkor ilyenkor az van, hogy vannak töredékek, van mi látható, és valahogy úgy volt, hogy nem sokkal később mentem volna Spanyolországba, ahol megálltattam volna egyetlen belőször a tengert. És nagyon féltem attól, hogy az élményen fogja mosni bennem ezt az egész Szicília történetet, és arra gondoltam, hogy akkor meg kell csinálnom, mielőtt kimenek Spanyolországba, meg kell csinálnom, rekonstruálnom kell az egészet, ha ez lehetséges. És akkor elmentem egy barátomnak a házába, Bakonyba, elvonultam, és először csak gyötrődtem napokig, hogy mi van, és akkor rájöttem, hogy meg kell írni. Akkor volt három nap, három éjszak, hogy megcsinálom, és mire felszálltam a hajnali buszra, addigra kézzel viszonylag, természetesen nem ugyanaz, mert nem volt ugyanaz, hogy másik kézirat volt, megpróbáltam rekonstruálni. Most az a vers, amit az Attila felolvasott, ez a bizonyos tengeres, és Spanyolországban keletkezett. Egy napló részletből lett feldolgozva a verség, az ottani tenger élményem, a hullámidő odacsapkodás is, hogy nem én ezt mondok, hogy megfelelnek benne ezek a hullámok. Szóval, és aztán ez a kézirat, amit újraírtam, ez nem lett jó. Természetesen, szóval ezek nem... Vannak valami végzetszerű dolgok, ezek így ez nem működött. És akkor megcsináltam, kiszedettem az egészet, nyomdatni szállapodóból, és akkor láttam, hogy ez így nem. Szóval nagyon zsungosnak, szövegszerűen nem meg van csinálva, de nem működött. Igyeztem félretettem, és tudtam, hogy újra el kell majd kezdeni mindent elfelejtve, és előről. És hogy elkezdtem ezen dolgozni, közben kezdtek lerakódni ezek a különböző élmények, amit aztán ebben a kötetben megjelentek. Ez úgy néz ki körülbelül, hogy az első kötet ez a Dajdalosz-Ikarosz ügy. Ez a második, hogyha meg kell fogalmazni, akkor ez a lebegés könyve arról szól, nincs kimondva sehol. Ezt itt most nektek mondom, de ezt nem lehet tetten érni. Hogy a Dajdalosz repül. Még nem tudja, hogy mi fog történni vele, hol fog partra térni, de nem is érdekli, hogy hol fog partra térni, hiszen elvesztette a fiát, elvesztette valamilyen nagy dolgot, amit nem tud feldolgozni. És akkor ebben az állapotban keletkezik ez a mitológiai átírás, hogy az antik mítoszokat átírom hely és nép megnevezések nélkül. És ezek közben spontán működnek, mint egy ilyen mellékfolyamatként, miközben dolgozok a nagy opusz magnumon a Szicílián, ami kezd úgy kinézni, hogy ezt soha senki nem fogja meglátni, de ez nem így van. Tehát nagy rész kész van. Ugyanakkor, hogy ez érdekes lehet, hogy mennyire sújtának a véletlenek, vagy a sorszerű tragédiát egy ilyen kéziratot. Most miután befejeztem nagyjából a Szicíliának a képzeletbeli bejárását, és kaptam rá egy nagyobb ösztöndíjat, amiből kutathattam, amit megcsináltam. Félretettem annyi pénzt, hogy ha már készen van ez a képzeletbeli út, ami abból áll, hogy az első része az egy ilyen fikció. Van egy hely, ami nem Szicília, amit én Szicíliának nevezek, mondjuk. De ez egy olyan hely, ahova mindenki menekülhet. Tehát ez lehet egy tópart, ez lehet a dolgozószopám, ez lehet bármi. És erről szól, mondjuk mondtam én, X szonett. És azért szonett, mert hogy a szonettet Szicíliában találták ki. És akkor már adódik, hogy az ember belemászik ezekbe, akkor tudja, hogy mit hagyom. Van egy középső rész, ami arról szól, hogy az egész fikció hogyan épült fel, és kik voltak számomra fontosak, egy ilyen eszé, hogy amikor feleszmélek, akkor kiderül, hogy nem csak a Dajdalosz, hanem a kedvenc festőjén, a Csontváritól, vagy a Kaspar Dávid Friedrichig, szóval mindenki megjárta ezt a helyet, és mindenkinek kulcsfontosságú. Akkor Hölderlinnek a Hiperionja, amiben vannak számomra nagyon fontos szicíliai részek. Akkor Goethe, akinek a Szicíliai útnak olyan nekem nagyon fontos. Akkor filozófusok, Empedoklész. Szóval kezdett összeállni egy olyan világ, amivel egyébként is mozogtam, és amikor megkapargattam, akkor kiderül, hogy ezeknek mindnek valamilyen kapcsolatban, nincs elmet. Szóval, és ebben azért érdekes, hogy nem egy ilyen filológia dolog, hanem ezek számomra nagyon is fontos emberek, tehát akikkel én napi kapcsolatot tartok. Kiderül, hogy valamiért, és ezt kezdtem el kutatni, hogy hát mi az Istenért, miért Szicíliába mennek ezek, hogy mit keresnek, és mindenki más keres, például Kierkegaard, stb. Szóval, hogy és vannak kudarcok, vannak rátalálások. Igazából kiderült, hogy senki sem tudta, hogy mit keres ott. De oda mentek egy helyre, ami létezik, és ez egy kicsit olyan, mint amikor az ember teremt magának egy szigetet. És akkor azt úgy rendez be, hogy az neki értem megfelel. És amikor ezekkel végeztem, össze-vissza mindent berendeztem, átrendeztem az összes bútrot a szigeten, akkor arra gondoltam, hogy na most akkor ki kéne menni, meg kéne nézni, hogy ez az a képzelet, és hogy milyen a valóság. És akkor szerencsém volt, mert az összeni ők tudtam menni, és hát ez nyilván elmondhatatlan, hogy mi van ott. De azt hiszem, hogy nagy találkozások voltak képzelettel. Erről viszont naplót vezettem. Tehát ilyen szabályszerű naplót. Mert a napló, tehát ez a történetnek a további íródása, ez a napokban megsemmisült. Tehát a lakásomban tűzített ki, a papírkosár felgyulladt, leégett a számítógép, meg az összes jegyzetem, meg kéziratok, és a kötetet, magát, kivéve a naplót, mivel éjszaka még dolgoztam rajta, nem raktam be a többi közé, hanem külön raktam be. Tehát az nem égett el. A naplóm, amit kinyírtam, nem égett el, mert egy olyan nagyon jó ízálló borítóba tettem bele, csak megolvadt. Viszont az oltás során a napló vizet kapott, és mivel minden tintával írtam, kék tintával, hogy az egész elfolyt is olvashatatlanná vált. És akkor ezt újra elgondolkodtatok, hogy szóval ezek szerint szóval mi van, vagy hogyan működnek a dolgok. Most ebben a poén az, hogy teljesen véletlenül találkoztam a Kaligram Pozsonyi poliratnak a főszerkesztőjével, aki közvetve velem, hogy utazás számot szerveznek, és mondom, és hogy engem költőként ismert, és akkor megkérdezte, hogy nincs valami ötletem vagyok. És akkor meséltem neki a szintjáról, teljesen belelkesedtek, és elküldték ezt a naplót, tehát még korábban. És a napló azért volt készítve oda, mert le kellett volna gépálnám, hogy nem tudja elküldjön. És hogy... Tehát rengeteg olyan érdekes adalék van, tehát ahogy, ez, ahogy én írom, és ahogy a dolgok maguk íródnak, amikor ellopták az első kéziratomat, akkor felhívtam azt a barátomat, aki most ezt a kötetet Pestenben mutatta, egy költő tibetológus, és akkor mondtam neki, hogy mi van. Nagyon várta, hogy mi lesz ebből, mert innen nagyon szurkoltak, hogy ez nagyon nagy dolog lesz. Hogyha ez megjelenik, akkor olvasd a kéziratot, mert hogy ellopták az egészet, és nincs. Nincs több. Szóval ez nincsen meg. És elkezdett lelkedni, de jó, ja, akkor ezt majd írd bele a következő változatban. Szóval, hogy... És akkor jött, hogy igen, hogy ezeket... Szóval most már ezeket nem lehet nézni, és ezeket természetesen az esszé részében, abban, hogy mit keresek én Sziciliában, és mit kerestek ezek az emberek, akik nekem fontosak, bele kellett, hogy legyen. És akkor így most a napló helyett is kell írnom valami szöveget, hogy tehát persze a kézirata, ahogy tudjuk, egy csomó bölcs ember, tehát nem ég el, de viszont tehát a vízből senki nem beszélt. És hát Szicíliában vagy ebben a kötetben oldódna meg ez a bejtője, amit a végén megfogalmazódik, hogy aztán mit keresett ott az a dajdalos, meg az rengeteg ember. Szóval, és ha mondjuk ennél tartunk ennél feladatban, kiderül, hogy és az én szándékaim szerint is, noha ez csak szómágia, az én nagyon fontosnak tartom meg tehát anélkül, hogy amikor alkimiával foglalkoznék, vagy mágiával. Szóval feltűnt, hogy például Szicíliában rengeteg mágus megfordult. Mindegyik. Szóval, aki Európában nincs, mindenki megfordult. Szerintem persze sikerült azt is kiderülteni, ki miért, mint ami Wagner Palermóba utazik, hogy nem tudja befejezni a Parsifalt, ami itt a Gráról szól, és Szicíliába beköltözik egy szállodába, Palermóba, és ott fejezi be a Parsifalt. Most ez egy következő lépés, hogy a Parsifalt aztán a templomos rendnek a nagymestere rendezi meg először. Szóval ezek mozaikok, ezeket az ember eljátszik, és valószínűleg nem ezek izgalmasak lehetnek, de szóval így kiragadva, ezek nem sokat jelentenek. De mondjuk nem csak régen, tehát mondjuk nem csak Empedoklészhez visszanyúlva lehet érdekes az, hogy valaki mondjuk öngyilkossági szándékkal Szicíliába utazik, tehát mondjuk az Etnába ubi. Tehát azóta az egy ilyen kultikus hely, hogy Szicíliába menni az annyi, hogy eltűnni a világ szem elől. Tehát mint hogy az Empedoklész beleugrik, és ezt tudjuk, hogy nem úgy történt, illetve a filológia, a klasszika filológia tudja, hogy ez egy mese, ez egy mítosz, hogy ő lerakja a papucsait, és akkor beleugrik, és akkor a tanítványok így úgy sajnálják. Ez a Hölderlin nevezeti német költőnek a bűne, aki a Hyperionban, meg egy csomó helyen, meg a az Empedoklész dráma töredékekbe, ezt így állítja be. Tehát ma ezt mindenki készpénznek veszi. És nekem ez nagyon tetszik. És mondjuk ezért is a Hölderlin motto, hogy ahogy ő egy finoman, tehát a művészet szempontjából toldítja a dolgokat. És akkor visszaugorna a 20. századra, volt egy nagyon érdekes pancéró, Raymond Rassel, aki nem mond semmit, viszont a Marcel Duchamp neve az elég sokat mond, és a Marcel Duchampnak az első nagy élménye és az egész életére kiható előadás, mert ő ezt a színházban látta, az Afrikai Impresszió című darabja a Raymond Rasselnak. És ott érzett rá, hogy mit kell neki csinálni. Onnan jött az egész művészete. Tulajdonképpen, ha kicsit banálisan akarom mondani, az egész modernizmus. A Raymond Rassel pedig ugyanabban a szállodába utazott megöngyilkolni magát, ahol a Wagner is. Természetesen Marcel Duchamp öregkorában kijut az Szicíliába, és ellátogatod a Palermóba, ahol utoléri a bátyának, az Apriónnak, olyan híres testülettől is, csak nem annyira népszerűen ellenünk az is emlő, a halálhíre. Tehát a bátyának is ezért el kell hagyni a Szicíliát, vissza kell utaznia. Szóval ettől rendesen be lehet kattani ezeket az ember dolgoktól, hogyha az ember elkezd utána jön, és akkor látja, hogy ezek nagyon működnek. És hát ezért nekem, tehát a saját szempontomból nézve, és azt mondta az Attila mond, hogy azt mondja, két kötetben van, mindenképpen töredék. És hát azt mondom, hogy ez egy nagyon jó töredék, és az se baj, ha nem nyílik ki a harmadik kötettel. A dolog, vagy ez a világ. A második kötetemben az volt a szándékom, hogy mindezt visszafolytva impresszióként próbáljam meg átadni. Mm-hmm.